ismét hez kérlek. Innen szeretnénk folytatni. Ez a Máté 24-25. Fejezete, ez egy üzenet. És szerintem ma be is fogjuk fejezni, Isten kegyelmével. Hosszú lesz ma az igerész, amit átveszünk, majd öveket becsatolni, és szeretnénk nagyobb sebességre kapcsolni, de előbb imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt az alkalmat, hogy összegyűlhetünk a te nevedben, Uram, és az az imánk, Uram, hogy találkozz velünk. Ezért jöttünk, Uram, hogy magunkat adjuk neked újra, így élői szent áldozatul, és kérjük, Uram, hogy fogd az életünket, fogd a szívünket, és gyúrd át, mint ahogy fazekas gyúrja az agyagot, és formáld olyanná, amilyenné te szeretnéd azt látni. Adj nekünk olyan szíveket, Isten, amiben meggyökerezhet az igéd, és szeretnénk nem csak meghallani, hanem megcselekedni, amit szólsz hozzánk, Uram. Áld meg ezt a közösséget, áld meg ezt az időt, Uram, és hadd szolgáljon a te igéd felénk, Jézus nevében. Amen. No, Máté 24. Ezt a két fejezetet, 21-25 úgy nevezik, hogy az olajfák hegyi beszéd. Jézus napokra van a keresztre feszítéstől, és elmond egy ilyen üzenetet a tanítványoknak, amit itt elolvashatunk. Elég sok zavar van e felől. Elolvassák ezt a két fejezetet, és így zavar van, hogy ez most mit jelent, kinek szól. Sokkal könnyebb érteni ezt a fejezetet, ezt a két fejezetet, hogyha tudjuk, hogy kihez beszél Jézus. Az első része, az első 14 verse a 24. fejezetnek, az a nemzetekről szól. Az utolsó időket illetően mi történik a nemzetekkel? Ezt már megnéztük. Háborúk, éhínség, szuperhatalmak, földrengések, erről már beszéltünk. Utána a 15-től a 36. részig szól Izrael időszaka az utolsó időben. Hogy mit fog átélni Izrael így az utolsó időket illetően? Itt Jézus beszél a nyomorúság időszakáról, a templomról. És az utolsó rész a fejezetből, ez a 37-től a 42. versig, ez a gyülekezetről szóló rész, hogy mi történik a gyülekezettel, a hívőkkel velünk az utolsó időkben. Olvasom a 15. verstől, ezt már egyszer elolvastam nektek, és nagyon röviden beszéltem, de egy pár szót hadd mondjak még róla, jó? Ez az a rész, ami a zsidókról, Izraelről szól az utolsó időket tekintve. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent hegyen, helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a háztetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Jézus itt a zsidókat illetően beszél az utolsó időkről, és azt egy proféciát említ Dánieltől, ami a templommal kapcsolatos, hogy fölállítódik egy pusztító utálatosság a templomban. Itt beszél a háztetőről, szombatról, Júdeáról, innen tudjuk egyértelműen, hogy ez egy zsidóknak szóló üzenet. De miről szól ez a dánieli profécia? Igazából ez két helyen is említi Dániel, és két különböző eseményről szól. Figyelj ide! Az egyik a Dániel 11:31. Nem kell most odalapoznod, ott is erről beszél. De egy olyan eseményt említ, ami már megtörtént. Dánielnek akkor még ez profécia volt, de Krisztus előtt 170-ben, ugye ami nekünk múlt, már ez megtörtént. Mi történt akkor? Amikor Nagy Sándor birodalma fölbomlott, több kisebb birodalomra oszlott, és az egyik ilyen birodalom volt a Szeleukidiai birodalom, aminek a központjaban uralkodott egy Antiókosz nevű uralkodó. Az volt a neve, hogy Antiókosz Epifanész, ami azt jelenti, hogy a fényesség, a fényességes Epifanosz. És ezt a nevet ő adta magának, mert azt gondolta, hogy ő Zeusnak a földi megtestesülése. Ő magáról azt tartotta, hogy ő Isten. És ez a birodalom kiterjedt arra területre is, ahol a zsidók éltek. És az emberek megvetették ezt az uralkodót. Bolondnak néztek, nem hogy Zeusnak, egy bolondnak. És amikor meghallotta ezt ez az Epifanész, Antiókosz Epifanész, akkor háborút indított a zsidók ellen, és egyetlen napon megöltek 100 000 zsidó férfit. Sőt, azt tették, hogy a katonák bementek a templomba, lerombolták a város nagy részét, bementek a templomba, és leöltek egy disznót ott, és a vérét szétlocsolták a templomba. a véréből adtak a papoknak is, arra kényszerítették, hogy igyák meg, és ezzel utálatossá tették a helyet. Egy ilyen utálatosságot cselekedtek. Ez indította el a zsidókban egyébként a Makabeus lázadást, amiről már lehet, hogy hallottál. A Hanuka ünnep is ehhez kapcsolódik. És egy ilyen gerilla háború módszerrel gyakorlatilag legyőzték ezt a birodalmat a zsidók. Ez az, ami már megtörtént. De ez csak egy múltbéli esemény, ami árnyéka annak, amiről valójában szól ez, hogy mi lesz az a pusztító utálatosság a templomban. Erről beszél a Dániel 9.27. Egy másik helyen is szól erről Dániel, aki beszél ott egy nagyon erőteljes személyről, aki békét fog teremteni a Közel-Keleten, Izrael és az ellenségei között. Biztos követed az eseményeket, hogy hány neves politikus akar közben járni azért, hogy békét kössenek a Közel-Kelethez. Senkinek nem fog sikerülni, egy szemét kivéve, akit az ige az Antikrisztusnak nevez. Eleinte úgy fog föllépni, mint a béke embere, aki békét teremt Izrael és az ő ellenségei között. 7 éves békeszerződést írnak alá, és mindenki ünnepelni fogja ezt az Antikrisztust, aki egy kiváló szónok lesz, egy nagy formátumú személyiség, és mindenki le lesz tőle nyűgözve. De az egész fordulat akkor áll be, amikor a 7 éves békeszerződés közepén, 3,5 évnél ez a személy beáll a templomba, és fölállítja a képmását, és azt mondja, hogy mindenki imádja ezt a képmását. Ha nem teszi meg valaki, és nem veszi föl a fenevad számjegyét magára, az nem vehet és nem adhat el, ahogy írja a jelenések könyve. És üldözni fogják azokat, akik nem teszik ezt meg, többek között a zsidókat. Elindít majd egy zsidó üldözést, és ez az utálatosság, amit fölállít az Antikrisztus, erről szól a dánieli profécia. És azt mondja itt Jézus ennek kapcsán, hogy amikor látjátok, a Mátéba visszatérve, látjátok ezt, akkor fussatok a hegyekbe. Akkor meneküljetek, mert elindít egy üldöztetést a zsidók ellen. Fussatok, de hova? A jelenések könyvében, a 12. részben, 13. verstől a 17. versig ír erről a helyről, hogy hova fussanak a zsidók. Mit jelent ez, hogy fussatok a hegyek közé? A Zakariás 13 ugyanerről a részről beszél, és azt mondja, hogy a zsidók közül csak az egyharmad menekül meg. Kétharmaduk meghal abban az üldöztetésben, de egyharmaduk elmenekül erre a helyre. Mi ez a hely? A legtöbb biblia magyarázó egyetért abban, hogy ez Petra. Aminek a jelentése az, hogy szikla, ez egy hely, egy valóságos hely a mai Jordánia területén. Nagyon érdekes egyébként, el lehet oda utazni. Sokáig nem is tudtak a létezéséről, elfeledték, egy elfeledett hely volt. Krisztus előtt 2000-ben épült fel, Ézsau, és az ő leszármazottai építették, egy szikla hasadékban. Ez a Petra nevű hely olyan, hogy egy nagyon keskeny szikla hasadék vezet be, kilométereken keresztül, ami legnagyobb szélessége 13 méter, átlagos szélessége 4 méter, kilométereken át halad ez a hasadék, néhol 30 méter magas fal, néhol 300 méter magas sziklafal között. És amikor az ember beér arra a helyre, ahol ez a város épül, hirtelen kitárul a hely, és egy hatalmas város áll az ember előtt. Hihetetlen látványos, és amikor belép az ember, ott találja magát egy kőfalba vájt templomnál, aminek a két oldalán sasszárnyak vannak a sziklába vésve. Milyen érdekes, hogy azt mondja a jelenések könyve, hogy amikor ezt a pusztító utálatosságot fölállítják a templomban, akkor Isten fogja az ő népét, és mint sasszárnyakon viszi el őket a hegyek közé. És valószínűleg ide Petrába. Ezen a helyen volt amfiteátrum, vízvezetékrendszer, egy működő város, ahol 1 millió ember lakott, és máig nem tudják, hogy hogyan éltek ott a sivatag közepén, honnan volt vízük. De erről beszél egyébként Abdiás is, Abdiás ír erről, hogy felmagasztaltad magad az egekbe, és azt gondoltad, hogy senki nem okozza a bukásodat, írja ott a próféta, de Isten így szól, de én letaszítalak téged onnan. És ez a város gyakorlatilag teljes mértékben a lakossága elpusztult egy járványban. És ma elmehetsz, és megcsodálhatod egy üresen álló várost. Sokáig nem is tudták, hogy ez létezik. Egy svájci régész találta meg 1812-ben. És tudják azóta, hogy hol van. A nagy nyomorúság közepén Izrael elmenekül így a hegyek közé, erre a helyre valószínűsíthetően. És így folytatódik. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok, hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre mondom nektek, ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában van, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is, ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Jézus azt mondja, hogy ebben az időben, amikor az utolsó idők jönnek, sok megtévesztés lesz. Sok olyan ember jön, aki azt mondja, hogy te, megérkezett Jézus, ott van kinn a pusztában. Vagy megérkezett Jézus, itt van a belső szobánkban. De ne, azt mondja itt Jézus, hogy ne higgyétek el, ne legyetek megtévesztettek. Mert amikor Jézus visszatér, az olyan lesz, mint a villámlás, aminek a fénye ellátszik az ég minden irányába. Mindenki egyszerre észre fogja venni, hogy Jézus visszatért. Ezt az igeverset látniuk kéne a Jehova tanúinak. Mert ők azt mondták, hogy 1922-ben Jézus visszajött Brooklynba, és a mi kis titkos társaságunkban. És valaki tud róla, valaki nem. Hát, hello. Amikor Jézus visszatér, akkor azt mindenki látni fogja. Nem egy ilyen titkos módon, misztikus módon jön vissza, ahogy John Smith állítja például a mormonoknak az ősatja, hogy megjelent Jézus és átadott titkos tudást. Nem. Amikor Jézus visszajön, akkor mindenki látni fogja őt. És egyértelmű lesz. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nép, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harson a szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Amikor Jézus visszatér, akkor minden szem meglátja őt, és azt mondja, hogy jajgatni fognak a népek. Azok is meg fogják látni, akik nem hittek benne. Meg fogják látni azok a zsidók is, akik a nagy nyomorúság idején megtérnek. És Zakariás írja azt, hogy amikor meglátják Jézus visszatérni, akkor megkérdezik, hogy hol szerezted ezeket a sebeket, amik rajtad vannak. Meglátják Jézus seb helyeit, és Jézus azt mondja, hogy az én barátaim házában. A zsidók meg fognak térni a nagy nyomorúság idején. Egy nagyon nagy számú közösség az Úrhoz fog fordulni. És meglátják őt visszatérni. De azok a népek is, akik nem fogadták el, mindenki látni fogja. És jajgatnak, hogy nekik ez nem lesz egy jó nap. Amikor meglátják így az Urat visszatérni. És azt mondja itt még az ige, hogy összegyűjti az ő népét, a választottakat minden égtáj felől. 1948-ban újra elkezdett létezni Izrael állama. Ami egy hihetetlen dolog. 2000 év után egy nem létező állam újra létezni kezdett. Erre nincs még egy példa a világ történelemben. És elkezdtek jönni a zsidók a világ minden tája felől, áramolni vissza Izraelbe, ami ez a folyamat mind a mai napig tart. És még nagyon sokan nem tették ezt meg. Még itt akár hozzánk közel is nagy zsidó közösségek vannak. Itt a városunkban is, Budapesten is. Még nem tért vissza minden zsidó az ő országába, és azt írja az ige, hogy ezen a napon Jézus összegyűjti őket minden helyről. Az ő országába. És így folytatja, figyeljetek, itt lesz igazán érdekes számunkra. Okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. A fügefa példája. Emlékeztek, mondtam nektek, hogy a fügefa Izraelnek a szimbóluma. Azt mondja itt az Úr, hogy amikor látjátok a fügefát kihajtani, akkor tudjátok, hogy közel van a nyár. Közel van Jézus visszatérése. És így folytatja még, ezt még felolvasom. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, míg mindez meg nem történik. És az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Amikor kivirágzik a fügefa. 1948. május 15. 5-én. Ki hajtott ez a fügefa újra? Izrael állama ott van a térképen. Én meg vagyok győződve arról, hogy ez azt jelenti, hogy érteni lehet, amit itt mond, hogy az a nemzedék, aki ezt meglátja, az az utolsó nemzedék. Hogy ő látni fogja ezeknek a jeleknek a beteljesülését. Én meg vagyok győződve arról, hogy mi vagyunk ez a nemzedék, az utolsó nemzedék. Hogy mit jelent pontosan, mikor fog visszatérni Jézus, ezt nem tudjuk kiszámolni, meg kár is lenne elkezdeni, mert Jézus még mondja is, hogy nem tudja senki azt a napot, következő vers, nem tudja senki azt a napot vagy az órát. De hiszem, hogy közel van, ahogy írja itt, ott van már az ajtóban. Olvasom tovább, 37. vers. Ahogy a Noé napjaiban történt, így lesz az emberfia eljövetele is, mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Ekkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őröl a kézimalomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Ezért, bocsánat, azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a toll, vagy vírasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondolnátok. Ez az a rész, amit most elkezdtem olvasni, ami már a gyülekezetnek szól, ami már a hívőknek szól. És Jézus azt mondja itt, hogy azokban az időkben, amikor az utolsó időkhöz érünk, ugyanazok a jelek lesznek, olyan természetű idők lesznek, mint Noé idejében. Arról beszél. Képzeljétek el, Noé egy olyan ember volt, aki hitt az utolsó időkben. Mert az ő idejében jött az üzenet az Úrtól neki, hogy Noé, el fogom pusztítani ezt a földet, jön az ítélet, már nincs sok idő hátra, építs egy bárkát. És elkezdte építeni Noé ezt a bárkát, és közben hirdette az üzenetet, hogy jön az eső, jön az özönvíz, és mindenki nevetett rajta. És miről beszélsz, Noé? Kb. Úgy nézhettek rá, mint ahogy ránk néznek, amikor az elragadtatásra veszünk. Biztos, hogy miket beszélnek ott nektek a Golgotában. De ő is hitt abban, hogy jön az ítélet, és mi is hiszünk abban, hogy nem özönvíz által, hanem tűz által el fog jönni az ítélet erre a földre. Ő is hitt az utolsó időkben, és hasonló időkben élünk most is. Olyan lesz Jézus visszatérésekor az időszak, amilyen Noé időszakában volt. Milyen volt Noé időszaka? Erről ír az 1 Mózes 6. Egy pár dolgot, nem lapozzunk oda, csak pár dolgot hadd mondjak el. Az első vers azt mondja, hogy megsokasodik az ember a földön. Ugyanezt látjuk most is. Azt mondja a következő versek, hogy abnormális szexuális tevékenység volt Noé idejében. Ahogy látjuk most is. Az 5. vers ott azt mondja, hogy elszaporodott a gonoszság a földön. Ahogy látjuk most is. És a 6. vers ott azt mondja, hogy mindenfelé erőszak volt a földön. Ahogy látjuk most is. Amilyen volt Noé idejében, olyan lesz az emberfia eljövetele idejében is. Ez párhuzamba állítja Jézus. Ezt látjuk most is. Noé 120 évig építette a bárkát, és mondta, hogy jön az eső, készüljetek, és ostobának nézték. De amikor jött az eső, akkor a bárka készen volt, és ő megmenekült. Ő felkészült. És azt mondja ebből az üzenetből Jézus, hogy ti is legyetek készen. Ti is várjátok, mondja nekünk. Ketten ott dolgoznak a mezőn, az egyik felvétetik. Ketten ott dolgoznak a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott marad. Miről szól ez? Ez az elragadtatásnak a képe. Noé is erről szólt, mielőtt megjött az ítélet, Isten kivonta az igazakat a földről. Ott voltak a bárkában biztonságban. Erről fog szólni az elragadtatás. Jézus visszajön, és magához vesz minket, az igazakat, a szenteket, akik megtértek, akik újjászülettek. Legyél készen. Na jó, de hogyan? Erről fog szólni a következő fejezet. Ami itt van ige része, az okos és a gonosz szolga, erről beszéltem 2 hete. Hogyha kíváncsi vagy rá, hallgass meg. Jézus arra bátorít minket, hogy legyünk készen. Hogy várjuk minden pillanatban az ő visszatérését. Hogy ne éljünk hiába valóságukban. A 25. fejezet az még mindig része ennek a beszédnek, amit Jézus elmondott. És erre akarok most igazából koncentrálni. Jézus elmond 3 példázatot. És a proféciák kapcsán mondja el ezt a 3 példázatot. A proféciák nem arról szólnak, hogy Jézus kielégíti a mi kíváncsiságunkat. Annyira szeretném tudni, hogy mi fog történni. tök jó, hogy elmondjad, de nem erről szól. Arról szól, hogy a mai életünkre az a tudás, hogy tudjuk, hogy mi van előttünk, hatással legyen. Hogy az én életem ma osztatlanul Jézusé lehessen. Hogy a szívemet oda tudjam adni neki. Hogy olyan dolgokkal töltsem az időmet, aminek örökkévalóság szempontjából is értéke van. Erről fog szólni ez a három példázat. Hogy az életemnek súlya lehessen Jézus előtt. Három példázat, ami három területről szól, három olyan területről az életünkben, amit szerintem érdemes volna megnéznünk. Hogy hol állunk ezzel. Az első 13 vers, az az üdvösségünkről szól. A személyes üdvösségünkről. A második példázat, a 14-től a 30. versig szól arról, hogy hűségesek-e vagyunk a sáfárságunkban. És a harmadik, az egy gyakorlati szolgálatról szól a 31. verstől a 46-ig. Nézzük meg az elsőt. Olvasom az első 13 verset. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Akkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták a lámpásukat, a balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót, később megérkezett a többi szűzés, és így szóltak. Uram, uram, nyisd ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ez a rész, ez példázat. Ami személyes üdvösségünkről szóló példázat. Figyelj ide! Az a kép, amiről Jézus beszél, akkor ezt mindenki ismerte. Egy házasság kötésről szólt. Voltatok már esküvőn, de ezt Izraelben akkor ez nagyon máshogy zajlott. Nem olyan volt, mint amit itt nálunk lehet látni. Amikor kijelölték a házasság kötés napját, akkor be lehetett írni a naptárba, hogy igen, ekkor lesz. De nem mondták meg, hogy hány órakor. Azt senki nem tudta. Egy olyan jó kis golgotás rendezvény lehetett. Mert szoktam viccelni, hogy az elragadtatást is a Golgotára bízzák, mert akkor senki nem tudja, hogy mikor fog történni. Na mindegy, ez az esküvő, ez egy... Ki volt jelölve a napja, de az órát nem tudta senki. Abban a 24 órában bármikor jöhetett a vőlegény. És mindig készen kellett állni, hogy valamikor megérkezik. Akár készen volt a násznép, akár nem, ő valamikor úgy megjelent. És amikor megjelent, akkor mögé gyülekeztek a násznép, amikor hirdették, hogy jön a vőlegény, és mindenhonnan jöttek a meghívottak, és együtt mentek a mennyasszony háza felé. Amikor megérkeztek, akkor kezdődött el az házasságkötés, és egy hétig ott voltak, jó kis mézes hetek mi, egy hétig tartott ez az esküvői ceremónia, és akkor ettek, ittak, mulattak, ünnepeltek. Ez a 10 szűz, akiről itt az ige említést tesz, ez... Ők is része voltak ennek a ceremóniának, ők is a meghívottak között voltak, viszont 5 közülük a lámpásába tett olajat, és úgy várta a vőlegényt, a másik 5 pedig balga volt, és nem készült az olajjal. Éjfélkor jelent meg a vőlegény, az utolsó percekben. És már mindenki szundizott, amikor megjelent a vőlegény, itt a vőlegény, itt a vőlegény. És akire volt olaj, örömmel futott a vőlegény után, akinél nem volt olaj, nem tudott elmenni, nem volt készen a vőlegény megkötésére, és végül nem lemaradtak az esküvőről, lemaradtak a házasságkötésről. Miről szól ez a példázat? Én hiszem, hogy ez a 7 napos esküvő egy gyönyörű képe annak az időszaknak, annak a 7 évnek, amit mi fogunk föntölteni az Úrral. Amikor elragadtatás megtörténik, és elkezdődik a Földön a 7 év nyomorúság, akkor mi nem leszünk itt, hanem fönt leszünk az Úrnál. És töltjük vele ezt a hetet, ezt a 7 évet, a mi mézes hetünket Jézussal. És amikor jön vissza a vőlegény, akkor mi jövünk vele. Figyelj rám, tesóm, én nem akarok senkit bántani. De tudom jól, hogy amikor megtörténik az elragadtatás, akkor nem mindannyian fogunk menni. Én nem tudom, hogy ki marad. De nem azért, mert nem férünk föl a hajóra, csak azért, mert lehet, hogy van köztünk olyan, akinek nincs olaj a lámpásában. Erről szól a példázat, hogyha megjelenik a vőlegény, akkor nem mindenki áll készen. Ha ma lenne az elragadtatás, akkor hányan maradnának itt? Van egy tök jó film, a Left Behind. Nem, hátrahagyottak. Igen. És tök ciki, mert a pásztor marad, a Gyuri meg megy. Remélem, nálunk nem így lesz. Uram. De milyen ciki, már hogy ilyen hétköznapi módon mondjam, nem? Hogy itt van valaki, minden héten jön, nyitott, de nincs kész. Nincs ott az olaj a lámpásában. Mi ez az olaj? Hol kell olyat venni? Az igében az olaj a Szent Léleknek a képe, hogy a Szent Lélek jelenlétét jelképezi ez az életünkben. Mert amikor újjá születünk, a Lélek által születünk újjá, odafentről, és a Szent Lélek ott van az életünkben. Az az ember van készen az elragadtatásra, aki a Szent Lélek által újjá született. Annak van ott az életében az olaj. Újjá születtél? Átélted már ezt, az újjászületést? Ami nem egy folyamat, nem úgy térünk meg, hogy évek lassú sorozatában így téregetünk meg. A megtérés az egy pillanat, amikor én hittel odafordulok Jézushoz, és megvallom őt Uramnak és megváltómnak. És abban a pillanatban újjászületek. Ami voltam, elmúlt, és én újjá lettem. Megtörtént-e ez az életedben? Biztos vagy abban, hogy ott van a Szentlélek az életedben? Újjászülettél? Ez nem a Szentlélek betöltekezéséről szól, ez más. De amikor megtérünk, akkor a Szentlélek elpecsétel minket, ahogy az Efézusi levél írja, ránk helyezi az Úr a pecsétet, hogy te az enyém vagy. Zálogul adja nekünk a Szent Lelket. Jézus a proféciák fényében, eddig a utolsó idők proféciájáról beszélt, említi ezt, hogy legyél készen, hogy lesznek olyanok, akik itt maradnak, és lesznek olyanok, akik felvitetnek. A Jelenések könyvében a Szentlélek úgy ihlette János, hogy írja le azokat az üzeneteket, amit az Úr mond a gyülekezeteknek. Van ott egy filadelfiai gyülekezet, akinek ezt mondja a lélek, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, ezért én is magamhoz veszlek, megtartalak a kísértés, a nyomorúság órájában. Lesz egy gyülekezet, ami így fölvittetik. De érdekes, hogy ezt mondja a tiatírai gyülekezetnek, ha meg nem tértek, beteg ágyba vetlek a veled paráználkodókkal együtt a nagy nyomorúságba. Mind a kettő egy Gyülinek szóló üzenet volt. Valakinek azt mondta, hogy gyere, viszlek, a másik meg, hogy át fogod élni ezt a nyomorúságot. Szerintem egyikünk se akarja. Tamás, ez egy kicsit olyan félelemkeltő, amit most mondasz. Egyáltalán nem ez a szándékom. Viszont azt szeretném, hogy tudjuk őszintén, és megvizsgáljuk a szívünket, hogy készen állunk-e arra a napra. Hogy ott van-e az olaj a lámpásunkban. Inkább legyünk most a térdünkön, és mondjuk józanul az Úrnak, hogy Uram, pecsételj el a lelkeddel. Hadd tudjam bizonyosan, hogy megtértem-e. Mintsem, hogy mondjak olyan üzenetet, ami hamis biztonságot kelt. És utána utólag derül ki, hogy nem voltam készen. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újonnan kell születned. Megtörtént ez az életedben? Legyél biztos az üdvösségedben, mert mi hívők nem a saját cselekedeteinkből, de Isten ígéretéből biztosan tudhatjuk, hogy örök életünk van. Ezt írja János az ő levele végén. Azért írom ezeket nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Ha megkérdezném, hogy te, ha ma történne az elragadtatás, menni a Jézussal? Hát remélem. Akkor még mindig nem vagy biztos. Akkor nem tudod bizonyosan. Ez vagy azt jelenti, hogy nem tértél meg, remélem megtértél, de akkor itt az idő, add az életed az Úrnak. Vagy, hogy még nem tudod, hogy az ige bizonyosságot ad. Hogy nem a saját cselekedeteim múlik, hanem Krisztus befejezett munkáján a kereszten. Ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Fizettem a bűneidért. Figyeljetek, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát, tök jó Tamás, amit mondasz, még várok egy kicsit, még nem állok készen, majd jövő héten. Tudod, még Majd legközelebb, Tamás, jó, beszélsz, de majd legközelebb. Figyeljetek ide, van egy történetem ehhez. Egy kitalált történet, de az üzenete tök valóságos. Az ördögök beszélgetnek a főnökükkel. És arról beszélgetnek, hogy hogy tévesztenek meg minél több embert, hogy a pokol felé kanyarintsák az életüket. Hogy örök kározatba jussanak. És az egyik ördög fölveti, hogy hát, azt tudom, hazudjuk nekik, hogy nincs Isten. Az ördög, ez nem elég jó. Tudod, az emberek többsége tudja, hogy van Isten, mert az egek és a föld hirdeti az Isten dicsőségét. A teremtett világon meglátszik, hogy van Isten. Ez nem jó. Jelentkezik egy másik ördög. Én tudom! Mondjuk azt, hogy nincs pokol. Nem, ez se elég jó. Tudod, az emberek félnek a haláltól, és félnek attól, hogy ítélet lesz, és el kell számolniuk az életükkel. Van, aki elhiszi, de a többség nem hiszi el, hogy nincs pokol. A harmadik jelentkezik. Én tudom. Mondjuk azt, hogy van Isten, mondjuk azt, hogy van pokol is, de hogy most még nem kell dönteni. Majd holnap. Ez az. Ez az. Sajnos pont ez az. Amiben sok ember találja magát. Hogy tudja, hogy ki Isten. Tudja, hogy hová tart az élete. De majd inkább holnap. Nem kell sietni. Az ige ezzel szemben azt mondja, hogy ma van az üdvösséged napja. Ha ma hallod az Úr szavát, akkor ne keményítsd meg a szívedet. Nem kérem, hogy jelentkezz, de van köztünk olyan, aki nem tudja, hogy hol áll. Mert itt az idő. Most. Dönts. Válaszd őt. És teljes bizonyosságot ad, hogy újjászülettél. Hogy az ővé vagy. És nem kell más emberként ide bejönned. Ja igen, előbb még ezt a bűnt, ezzel le kéne számolnom. Gyere úgy, ahogy vagy. És engedd, hogy ő formáljon át egy új emberré. Amikor felharsan a harsona, akkor már késő lesz. Akkor nem szaladhatsz el olajért. Jaj, adjál, te, tudom, neked van, adjál nekem. Olajat csak onnan kaphatunk, föntről. Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Nekem tőle kell újjászületnem. Én nem csúszanhatok be a mennybe a szüleim hite mentén, hogy jaj, a szüleim hívők, majd én is velük megyek. Nem. Minden embernek újjá kell születnie. Igen, a társam hívő, majd úgy fogom a kezét. Nem. Újjánan kell születnünk. Olajat tőle kell kapnunk. A következő példázat, mert úgy van ez, 14. vers, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit és átadta neki vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak 1. Kinek képessége szerint, és elment idegenbe, az, aki 5 talentumot aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta, uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura így válaszolt neki, te gonosz és rejt szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vesértek ki a külső sötétsége, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A második példázat, amit Jézus elmond, az utolsó idők proféciája kapcsán. Az első szólt a mi személyes üdvösségünkről. A második szól arról, hogy vajon hűségesek vagyunk-e abban, amit ő ránk bízott, hogy jól sáfárkodunk-e. Ez a talentum, amiről beszél itt Jézus, ez egy pénzettség volt. Körülbelül egy évnyi jövedelmetnek az értékét jelentette, és ez a helyzet is nagyon ismert volt az akkor élők között. Akkoriban, hogyha volt egy gazda ember, aki elutazott, el akart menni valahová, sokkal tovább tartott az utazás, mint ma, nem volt busz, vonat, repülő, hanem x időre elment. És amíg elutazott, rábízta az ő házát a szolgákra, hogy tovább folytassák azt a munkát, amit ő elkezdett. Hívatta az egyiket, valakinek 5 talentumot adott. Aki 5 talentumot szerzett azzal. Volt egy másik, akire 2 bízott, ő is szerzett 2, megduplázták ők azt, amit kaptak az úruktól. És volt egy, akinek 1 talentumot adott, ő elásta a földbe, és ezzel az 1 talentummal várta az ura visszatérését. És a gazda megfette őt, elég keményen. Ez a példázat nagyon jól mutatja, hogy milyen helyen vagyunk most. Mert Jézus az, aki elment, azt mondta a tanítványoknak, hogy én elmegyek tőletek, ott vagyok az atyánál, és helyet készítek számotokra. És amikor elkészült, eljövök, hogy magam mellé vegyelek titeket. Jézus vissza fog jönni, ő a gazda. De amikor elment, ránk bízott talentumokat. Különböző mértékben. Valaki 5-öt, valaki 2-t, valaki 1-et kapott. Emlékeztek, van egy minákról szóló hasonló példázat. Az valami más jelent, mint itt a talentumok. Vannak emberek, akik több talentumot kaptak, vannak, akik kevesebbet. Mit jelent a talentum? Jelentett konkrétan pénzt is, én azt gondolom. Valaki többet kapott, valaki kevesebbet. De jelenthet képességeket is, és jelenthet energiát, erőt, lehetőségeket. Amikinek valakinek több van, valakinek kevesebb. És olyan érdekes nekem, hogy az a személy, aki csak 1-et kapott, ő került bajba. Egy csomó emberre beszélek így a szolgálat során, és sokan mondják nekem, hogy Tamás, én nem tudok énekelni, zászlót lenge, én nem tudok táncolni, nem tudok prédikálni, nem tudok ezt, nem tudok azt, én nem értek ehhez, nem értek ahhoz, ezt, én nem tudok semmit. Azok az emberek, akik így gondolkodnak, szerintem ez alapján, a példázat alapján könnyen bajba kerülnek, hogy fogják azt a talentumot, amit valójában kaptak, és elássák, és nem hasznosítják. Nem szolgálják azzal az urat. Ha te úgy érzed, hogy hát én nem kaptam semmit, vár téged a gyerek szolgálat. Nem itt hazoknak nem lenne talentuma, Isten, félre ne értsetek, Isten ments. Vár téged a szátoki szolgálat. Vár téged a takarító szolgálat. Vár téged a fűnyírás, vár téged a, ami szeretnél. Süss egy sütit nekem. De használd a talentumodat, és élj úgy, mint aki nem hiába valóságokban él. Ne az legyen, hogy amikor az Úr visszatér, ja igen, itt ez a talentum, még mindig csak itt lapul a zsebemben. És nem használtam azt, amit tőled kaptam. Tamás, ez milyen jó hangzik, leírjuk így a jegyzetfüzetbe, igen. Tudod, miért beszélünk erről? Mert ez a valóság. Jézus vissza fog jönni, és előtte fogunk állni. Ez nem egy ilyen jól hangzó Golgotás szöveg. Előtte fogunk állni, és számot adunk arról, hogy hogyan éltünk. Mindannyiunk ott fog állni előtte. És nem a bűneinkkel fog foglalkozni, hogy az már elvettetett. Az fogja megvizsgálni az életünkben, hogy mit kezdtünk azzal, amit tőle kaptunk. Milyen cselekedeteket tettünk, és ha tettünk, jutalmat kapunk. Kaptál talentumot az Úrtól. Jaj, Tamás, de nekem olyan kevés pénzem van, lehetőségem, erőm. Akkor használd azt a keveset. Használd azt a keveset. Ne ásd el. A harmadik példázat az egy gyakorlati szolgálatról szól. Olvasom nektek a 31. verstől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és a vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhok jobb keze felől, a kecskék pedig bal keze felől állítja. akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem ittatok, szomjaztam és innomattatok. Jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Ekkor így válaszoltak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy ruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak majd. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek és mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felelt nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmentek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Ezt a példázatot a kecskék és juhok példázatának szokták említeni. És a népek ítéletéről szól. Figyelj, a Bibliában, rövid leszek most már, a Bibliában három helyen, három különböző ítéletről beszél az ige. Az egyik, amit úgy nevez az ige, hogy Jézus Krisztus ítélő széke. Más néven ez a béma szék. Ez a 2 Korintus 5-ben van, ahol Pál azt mondja, hogy mindnyájan Krisztus ítélő széke elé kell állnunk, hogy megvizsgáltasson azt, hogy miket cselekedtünk. Ez az a hely, ahol jutalmat fogunk kapni a cselekedeteinkért, ha van miért jutalmat kapnunk. És figyelj, újra mondom, aztán megyünk tovább, mert erről már beszéltem. Az, ahogy ma élünk itt hívőként, és tudjuk, hogy a menny felé megyünk, ahogy ma én élek, ez kihatással lesz arra, hogy hogyan élek az örökké valóságban. Mert ott lesznek óriások lelkileg, és lesznek picik. Ahogy ma élsz, az kihatással van az örökké valóságodra is. Erről most nem akarok többet beszélni, ha erre kíváncsi vagy, még beszéljünk, de van egy másik hely, ahol ítéletről szól az ige, ez a nagy fehér trón, Jelenések 20. Az elsőnél, Krisztus ítélőszékénél csak hívők fognak állni. Csak mi. A nagy fehér trónnál meg csak hitetlenek, akik nem hittek Jézus Krisztusban. És őket Isten az ő bűnük alapján ítéli meg. Ott fognak állni az élő Isten előtt, és kinyitatnak könyvek, a bárány életkönyve, ahol le vannak írva a cselekedeteik, és elkárhoznak ezek az emberek. Mert a bűnük föl van sorolva tételesen. Ez az a hely, ahol mi soha nem fogunk állni. Sünket Isten soha nem számoltat el már a bűneinkkel, mert Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Azokért is, amit megtettünk, azokért is, amit meg fogunk tenni. Az ő vére fizetett ezekért. Ez az evangélium üzenete, ez a jó hír. Mi már nem kerülünk ebbe az ítéletbe. De van egy harmadik ítélethely is, amiről itt olvasunk. Ez a két ítélet között van időben. Az egyik az elragadtatáskor történik, a másik az 1000 éves uralom végén. De a kettő között az a 7 éves uralom végén lesz ez, amiről itt olvasunk. Kecskék és juhok. Tamás, kezdek összezavarodni. Mi az az egész? Ugye az igazak fönn vannak a mennybe az elragadtatáskor. Oké? Lent a földön zajlik a nagy nyomorúság. Ez alatt a 7 év alatt lesznek, akik megtérnek. Oké? És amikor visszatér Jézus a 7 év végén, puf, akkor történik ez. Jézus külön választja a kecskéket a juhoktól. Kik a juhok és kik a kecskék? Azt mondja az ige, hogy a nagy nyomorúság végén, amikor megjelenik Jézus, összegyújt minden népet maga elé. Amikor Jézus visszatér a földre, azt írja az Zakariás könyv, hogy ráteszi a lábát az olajfák hegyére, egy földrengés lesz Jeruzsálemben, és ketté válik az olajfák hegye. Milyen érdekes, hogy pont egy törésvonal van ott. Ketté válik az olajfák hegye, egy új völgy keletkezik, amiről azt mondja az ige, Joel könyve, hogy ez az ítélet völgye, vagy a válaszadás völgye. És ott fognak állni a népek, és Jézus külön választja a juhokat a kecskéktől. Kik a juhok? A juhok azok, akik inni adtak, amikor ő szükségben volt, amikor enni adtak, amikor ő szükségben volt. De kinek? Jézus azt mondja, amikor a legkisebbnek enni, inni adtál, akkor olyan, mintha velem tetted volna. A nagy nyomorúság időszakában lesznek megtérők. Viszont elindul egy brutális üldöztetés a zsidók ellen. És ahogy a második világháborúban, a holokauszt idején is lesznek olyanok, akik kinyúltak az üldözöttek felé, és azt mondták, hogy befogadlak téged. Hívő emberek, akik segítettek a zsidóknak rejtőzködni. Akkor is lesznek ilyen emberek, akik a választottaknak adtak enni, inni, elmentek hozzájuk meglátogatni, akik részvéttel voltak irántuk. Akkor is lesznek. És nem a cselekedeteik alapján menekülnek meg, hanem az a hit, ami az életükben van, az munkálkodik és mutatkozik meg a cselekedetekben. És azt mondja róluk az Úr, hogy hűségesek voltatok, jók, álljatok ide. Mehettek az én országomba, az örök életre. De lesznek kecskék is, akik nem tettek semmit, nem nyúltak ki, nem volt hit az életükben, ami munkálkodott volna. És azt mondja, hogy ti kározatra juttok. Külön választja a juhokat a kecskéktől. Tamás. Nem tudom, ki érti egyébként. Én igen. Tamás. Ha nem leszünk ott, a nagy nyomorúságban, akkor miért kell halanunk erre? Akkor miért kell nekünk ez a juhok kecskék példázat? Figyelj rám! Van ennek alkalmazása. Én igyekszem sose politizálni innen a pulpituson, nem tesz jót, de ezt el kell mondanom. Amikor leadod a szavazatodat valamelyik pártra, most örülök, hogy mögöttünk van, és nem érzed úgy, hogy befolyásolom a döntésedet, amikor leadod a szavazatodat egy pártra, nézd meg, hogy ez a párt mit gondol a zsidókról és Izraelről. Nézz utána, mert mindegyiknek van egy választási programja, ahol általában ezek a témák följönnek. Mert azt mondja az ige, hogy aki áldja az én népemet, aki áld téged, Ábrahám, az áldott lesz. És aki átkozza a te utódait, átkoz téged, az átkozott lesz. Én kíváncsi vagyok, és soha nem adnám a szavazatomat egy olyan pártra, aki ellene van Isten népének. A következő alkalmazás az, amit mond a példázat, hogy forduljunk oda azokhoz, akik szükségben vannak. Milyen érdekes, hogy Jézus azt mondta, hogy amikor megteszed egyel, akkor olyan, mint a velem tenné. Amikor meglátogatok egy beteget, elmegyek a börtönbe, valakit fölhívok, amikor szükségben van, valakinek enni adok, vagy inni adok, az olyan, mintha Jézussal tenném. Jézus azonosítja magát ezekkel az emberekkel. Ez a gyakorlati szolgálat. Én annyira el tudom foglalni magam a magam dolgaival, és nem veszem észre, hogy körülöttem emberek szükségben vannak. Pedig Isten rajtunk keresztül akar sok szükséget betölteni. Megáld minket, hogy tudjunk segíteni másoknak. Vannak emberek szükségben körülötted? Ez a példázat figyelmeztet minket, hogy forduljunk oda a szükségben lévőkhöz. Hogy nem magunknak éljünk. És a harmadik dolog, ami nekem eszembe jutott erről a példázatról, és aztán itt a vége fuss el vélem, a juhok és a kecskék viselkedése. Mert itt vannak juhok, és vannak kecskék. Megfigyelted már, hogy amikor a juhokat terelik, akkor akár egy kis pásztorfiú tudja vezetni a juhokat. Erdélyben láttuk, amikor utaztunk, egy kicsi pásztorfiú egy bottal megy elől, és a bárányok mennek utána, szépen sorba. Na, a kecskék ilyet soha nem csinálnak. A kecskék nem tudnak vonulni szépen, hanem ha nagyon kis helyen össze vannak zárva, akkor egyes marják, falják, megeszik a szemetet, egy hihetetlen társaság. A bárány meg megy a pásztora után. A kecskék nem. A kecske önfejű. Azt csinálok, amit akarok, azt teszem, amit akarok, oda megyek, ahova akarok. Te kecske vagy, vagy bárány? De Tamás, hát én bárány vagyok, hát Isten bárányát újjászülettem. Én is. De figyelj, de túl sok kecskeség tud bennem lenni néha, amikor azt mondom, hogy én azt csinálom, hogy akarok, azt nézem, hogy akarok, oda megyek, ahova akarok, és nekem nem mondja senki meg. De ezzel szemben a bárány követi a jó pásztort. Ezzel szemben a bárány megy azután, akiben bízhat. Vezethető. És ezért ott fogja találni magát, ahova a pásztor vezetni akarja. Nem én, a jó pásztor. Füves legelőkön, csendes folyók mellett. Dávid azt írja, én nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom. Én inkább egy bárány szeretnék lenni. Egy bárányka. aki követi az urat. Aki együtt tud menni a nyájjal. Együtt tud dolgozni a testvéreivel. Három terület volt, ahol Jézus alkalmazást vont. A személyes üdvösségünk. Hol állsz? A második, hogy hűségesek vagyunk-e abban, amit ránk bízott. Mit bízott rád? És a harmadik, hogy oda tudunk-e fordulni azokhoz az emberekhez, akik szükségben vannak. És tudunk-e együtt menni a pásztorunk után. Érdemes ezt a három területet megvizsgálni az életünkben. Ez volt az a három példázat, amivel Jézus alkalmazást adott a végidők proféciájának. Én szeretném, hogyha ezt megtennénk. Szeretném, hogyha megvizsgálnám így az életemet. Az Úr jön. Közeleg az ő napja. Szeretném, ha készen állnánk, és mi is hallhatnánk azt, hogy jól van, jó és hűszolgál. Hűséges voltál, többet bízok rá. Uram, az az imám, hogy amikor magunkba nézünk, így a proféciák meg a példázatok alapján, Uram, hogy őszinték legyünk, Uram, magunkkal. És hogy úgy láthassuk a szívünket, Uram, hogy valójában van. Ezért imádkozott Dávid is, hogy Uram, vizsgáld meg az én szívemet. És mutasd meg, hogyha valahol téves úton járok. Uram, kérlek, hogy minden testvéremnek, Uram, adj üdv bizonyosságot, ami az igédre, az igazságra épül, hogy tudjuk, hogy hol állsz. Uram, ha van köztünk olyan személy, aki nem született még újonnan, kérlek, hadd lássa a lelki állapotát, hadd lássa a lelki szükségét, ahogy a Szentlélek munkálkodik minden egyes ember életében, hogy megtérésre vezesse. Hadd lássa ma, hogy szüksége van egy megváltóra. És köszönöm, hogyha valaki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Hadd legyenek ma ők azok, akik segítségül hívnak téged. Itt most közöttünk. Ha ilyen vagy te, hívd segítségül az Úr nevét. Kiálts hozzá. És mondd el, hogy köszönöd, hogy meghalt a bűneidért. Hogy hiszed, hogy ő él, mert feltámadt. És vald őt az Urannak. Kövesd őt, és fordulj el a bűneidtől. Uram, mi szeretnénk megvizsgálni az életünket abból a szempontból is, hogy hasznosan élünk-e. Én köszönöm, hogy nem azért tartasz, hogy hasznosak legyünk. De Uram, azt szeretnéd, hogy amit adtál, azt ne ássuk el. Hanem úgy éljünk, mint aki jól fekteti be azokat a kincseket. Azt mondja az Efézusi levél is, hogy ne részegedjetek meg a borral, hanem teljetek meg szent lélekkel. Az idők gonoszak, használjátok ki az alkalmas időt. Hogy megtudjátok, hogy mi az Úr akarata. Mutasd meg ezt nekünk, Uram, hogy bölcsen élhessünk, és tudjuk, hogy mi a Te akaratod. És Uram, imádkozom még azért is, hogy adj nekünk olyan szívet, meg olyan szemet, ami érzékeny mások szükségleteire. Hogy meg tudjuk látogatni azt, aki szükségben van, hogy nem mindig magunknak éljünk, Uram, annyira befelé tudunk fordulni sokszor, hogy nekem is van elég bajom. De Uram, hihetetlen, hogy mennyire megmutatod magad akkor, amikor egy ilyen elesett szükségben lévő ember felé kinyúlunk, mert Te ott vagy ebben. Mintha a Te arcod lenne ott azon az emberen. Kérlek Isten, bátoríts fel erre minket, és adj olyan szemet, ami ezt észreveszi. És add Uram, hogy akkor ne forduljunk el. Ne menjünk tovább, hogy valaki más. Uram, hanem lássuk, hogy a mi szívünkbe tetted ezt a felkiáltást, hogy menj oda. Hívd fel, segíts. Én köszönöm Uram, hogy adtad ezeket a példázatokat, és kérlek, hogy emlékeztess rá. Hadd éljünk bölcsen, mint akik készen várják az Uruk visszatérését. Köszönjük, hogy mi készen várhatunk, és minket ez a nap nem fog úgy meglepni, mintha tolva jönne a házba. Uram, mi a mi Urunkat és megváltónkat várjuk vissza, a mi királyunkat. Gyere Jézus hamar. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket!